Isten mondja, íme újat cselekszem, most készül, avagy nem tudjátok még? Igen, a pusztában utat szerzek, és a kietlenben folyó vizeket. Dicsőíteni fog engem a mező vada, hogy vizet szereztem a pusztában, és a kietlenben folyó vizeket, hogy választott népemnek inni adjak. A nép, amelyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János evangéliuma 4. részéből, az első 14 versből, valamint a 22-től 26. versekig terjedő ige szakaszból. Amint azért megtudta az Úr, hogy a farizeusok meghallották, hogy Jézus több tanítványt szerez és keresztel, mint János, noha Jézus maga nem keresztelt, hanem a tanítványai, elhagyá Júdeát, és elméne ismét Galileába. Samárián kell vala pedig által mennie. Megy vala azért Samáriának Sikár nevű városába, annak a teleknek a szomszédjába, amelyet Jákob adott vala az ő fiának, Józsefnek. Ott vala pedig a Jákob forrása. Jézus azért, az utazástól elfáradva, azon mód leül-e a forráshoz. Mintegy 6 óra volt. Jöve egy samáriai asszony vizet meríteni, mondané ki Jézus. Adj innom! Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért néki a samáriai asszony. Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok? Mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Felele Jézus és mondta néki. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Mondta néki az asszony. Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagyé, ami atyáinknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, fiai is, és jószága is. Felelje Jézus, és mondta néki. Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjuhozik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljő az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Mondta néki az asszony, tudom, hogy Messiás jő, aki Krisztusnak mondatik. Mikor az eljő, megjelent nékünk mindent. Mondta néki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Jertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, imádkozzunk együtt eképpen. Atyánk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért az évnek ezen az első vasárnapján jöhetünk eléd. Köszönjük azt a kegyelmet, azt a szeretetet, azt a gondoskodást, hogy te újra a te szent jelenlétedbe engedsz bennünket, és élő és éltető igét akarsz nekünk adni, hogy megeleveníts, hogy felüdíts, hogy megtisztíts bennünket. Te látod, mennyei atyánk, hogy mennyire szükségünk van az élő vízre. Bocsásd meg nekünk, hogyha az elmúlt időszakban is elhagytunk téged az élő víznek forrását, és kutakat ástunk magunknak, amikből elszivárgott a víz. Bocsásd meg, Úr Jézus, hogyha rajtad kívül máshol kerestük a felüdülést, a békességet, a boldogságot. Jövünk most újra hozzád, mert tudjuk, hogy egyedül nálad van a kérdéseinkre a válasz, a betegségeinkre a gyógyír, a problémáinkra a megoldás. Azért könyörgünk, Úr Jézus, hogy Te csendesítsd le most a szívünket, hogy legyünk készek és alkalmasak a Te igéd befogadására, hogy ne csak egyet értsünk vele, ne csak rábólincsunk, ne csak igaznak fogadjuk el, hanem engedjük, hogy a Te igéd és lelked átjárja a mi szívünket, és változást hozzon az életünkben. Azért könyörgünk, Úr Jézus, hogy hadd lehessen a mostani istentisztelet is alkalom arra, hogy Téged jobban megismerjünk. Te rombold le bennünk a hamis istenképet, a hamis váradalmakat, a magunk választotta istentiszteletet. Te jelensd ki magad nekünk úgy, amint vagy, hadd ismerhessünk meg Téged jobban, és hadd kerülhessünk hozzád közelebb, s hadd dicsőítsünk Téged úgy, ahogy neked kedves, az egész életünk hadd lehessen istentisztelet. Kérünk azért, hogy szent lelked által légy most jelen, Te áld meg az ige hirdetőjét és bennünket hallgatókat is, hogy valóban gyümölcsöt teremve a Te dicsőségedre tudjunk élni. Kérünk, Atyánk, az Úr Jézus nevében hallgasd meg imádságunkat. Ámen.
Bölcsíteszlek, és megtanítlak az útra, amelyen járnod kell, szemeimmel tanácsollak Téged, így szól az Úr. Kedves szeretett testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelének második részének az első 5 versében a következőképpen. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymás magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves szeretett testvérek, nagyon sok igehirdető mondja el csendesen magában, amikor a nagy ünnepi istentiszteleteknek a vége elérkezik, ismét magunkra maradtunk. Így van ez január 4-én is, az esztendő első, úgymond hétköznapi vasárnapján, de mégis nagy áldás nekünk ez a vasárnap, az esztendő első vasárnapja, mert bár sokak szenvednek attól a fájdalomtól, hogy az ünnepben még volt családom, még volt, aki átölelt, még volt, aki megajándékozott, még volt, akitől kaptam néhány buzdító szót, de mi lesz az ünnepek után? A holnapi reggel beindul a hétköznapi élet. Mindenki megy majd iskolába, óvodába, újult erővel elkezdődnek a vizsga időszaknak, a sűrűjében lévő diákoknak, pedagógusoknak a mindennapi munkái, és mi mégis ott vagyunk, magunkra maradtunk, Urunk. Az Isten igéje csodálatosan vigasztal bennünket, hogy az az ember, aki az ünnep kiemelt óráiban át tudta venni az Isten ajándékát, amely onnan felülről szállt alá, az az ember soha nem marad egyedül, mert Krisztus jelenlétében Istentől megajándékozottan kezdheti el az új esztendő szürke hétköznapjait is. A samáriai asszony történetének is egy olyan momentumát láthatjuk, amelyben találkozik Jézussal, egy egyszerű hétköznapi rutin feladatot akar véghez vinni, amikor Jákob kutyának forrásához, Sikár városából, mint egy másfél kilométerre kimegy vizet meríteni. Olyan csodálatos, hogy a korabeli emberek a forrás vizet élő víznek nevezték, tisztasága miatt, és amiatt, amit hordozott számukra az iható víz, hogy az iható víz oltja a szomjat, felüdít, felfrissít, növekedést ad a növényeknek, élő víz, mert meg tud tisztítani, amikor a testem külső szennyét le akarom mosni. Csodálatos ajándéka Istennek a víz, de ez az asszony ezt a rutin munkát mégsem a többi asszonnyal egy időbe szeretné véghez vinni, hanem déltájba jár már az idő, amikor ő elmegy, hogy a forrás vizet magához vegye. Azt hiszi, egymaga lesz. Azt hiszi, hogy senki nincs már ott a forrásnál. De Jézusnak mindenkihez van útja. Ő senkit nem hagy egymagára. És Jézus úgy van ott, ennél a forrásvíznél, ennél a kútnál, ami engem újból és újból lenyűgöz, hogy felvállalja a maga emberségét. Az úttól elfáradva, szomjazva ül le a forrásvíz mellé, és amikor az asszonyt ott találja, aki őhozzá igyekszik éppen, ahhoz a forrásvízhez, a kúthoz, Jézus megvallja, felvállalja, adj innom, szomjazom. Olyan nagy az Isten szeretete, kedves testvérek, hogy a Filippi Krisztus himnuszt is, hogyha tovább olvassuk, akkor hallhatjuk belőle, hogy Isten szeretete nem szó, nem egy szép himnusz csupán, ami meg lett örökítve a Bibliának, a Szentírásnak a labjaiban, hanem az Isten szeretete cselekvés, az Isten szeretete gondolatmenet, az Isten szeretete észjárás, törődés, út az emberhez. Amikor arról hallunk, hogy megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, az egyik magyarázónak a gondolatát fel is jegyeztem, aki csodálatosan adja át Giffordnak az ő meglátását, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ez azt jelenti, hogy a létezés egyik módja felcserélhető egy másikra, noha a lényegi természet változhatatlan. Pál apostol a 2 Korintus 8.9-ben csodálatosan tárja elénk, gazdag lévén Krisztus szegényé lett, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Egy ember életében, amikor szegénységből gazdagságba tud eljutni, az csupán egy állapot, egy körülménynek a megváltakozása, de a lényegét tekintve ember marad. Isten is, amikor megüresítette önmagát, csodálatosan szól erről egy ókori vers. Nagy isteni fényét félretette, éjségét cserébe rejtette, mély szeretetét szerte hintette, mikor elfátyolozta isteni dicsőségét. Mégis elővillan, akkor is, hogyha ott a Jákob kutyának forrásánál szomjazik, és felmeri vállalni teljes ember mi voltát, hogy ő valóságos ember, így szólítja meg ezt az asszonyt. Mégis ez a beszélgetés egy olyan lelkeket megnyitó és hitben vezető útra hív meg bennünket, amelyben azt láthatjuk, hogy a samáriai asszony valóban a földi víztől indul, földi vízre szomjazik, és Jézus ettől a Jákob kutyának a forrásától fogja őt elvezetni hitáltal az örök élet vizéig. Nem így vagyunk mi is sokszor, ünnepi órákban épp úgy, mint a hétköznapokban. Bejövünk a templomba, vagy elcsendesedünk otthonunk csöndjébe, s valahányszor Istennel találkozni akarunk, neki mindig a földi síkról kell felemelnie a lelki tekintetünket a mennyei világra. Hányszor üzeni ravatalokon, betegágyakon, anyagi, lelki, szellemi nyomorúságokon keresztül az odafelvalókat keressétek. Ez az asszony még nem tudja ezt keresni, vagy ha keresi is, mint samáriai asszony, a Garizim hegyén még nem úgy tudja keresni az Istent, ahogyan őt kéne, és az Isten szeretete eléje megy, mert ez az asszony szomjazik, és Isten ott tudja az áldásait kitölteni, ahol üres edényekre talál. Kempis Tamás mondja ezt a csodálatos gondolatát. Ha üres az edényed, Isten azt meg fogja tudni tölteni. És a samáriai asszony edénye, a vízmerítő, éppen úgy, mint a lelkivedre, teljes mértékben üres. Mindazonáltal elég merész hangnemet enged meg magának ez a samáriai asszony a Jézussal való beszélgetésében. Van ebbe gúny, van ebbe önhittség, van ebbe számonkérés, s mérhetetlen évszázados sértettség és fájdalom, amely a samaritánusok és a zsidók között feszült hosszú évszázadok óta. Az asszony számon kéri az Urat, hogyan lehet, hogy te engem megszólítasz zsidó létedre? A férfiak egyébként sem szólították meg az asszonyokat. És aztán te kérsz tőlem vizet? Hát Uram, te kínáltad fel a vizet nekem, de kinél van a merítő edény? Nálad nincs, az én kezemben van. Nem gondolod, hogy én adhatok neked inni? Nem ez a valódi perspektíva itt a földi létben? Hogy akinél van a hatalom meg az erő, az fog diktálni, és azt mondja meg, szerte a világ számos rendszerét tekintve, hogy a többi mit gondoljon, mit cselekedjen, és hogyan álljon a dolgokhoz. Jézus azt mondja, ha tudnád, ki az, aki beszél veled, hogy ki az Isten ajándéka, akkor te kérted volna őt, hogy adja neked az élet vizét. Aki ebből a forrásvízből iszik, kijelenti Jézus, aki a hétköznapi sziszifuszi munkát újból és újból el kell, hogy végezze, szomjúsággal keresve a szomjat oltó vizet, újból meg fog szomjazni, újból megy a forráshoz, újból megszomjazik. Fárasztó egy létteher, a szomjas ember létterhe. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, mondja az Úr Jézus, az örök életre buzgó víz forrása lesz ő benne. Élő víznek folyamai ömlenek majd annak belsejéből. Hallhatjuk az Úr Jézus igéit János 7-ben. Kedves testvérek, Jézus felvállalja teljes emberi mi voltát, s az asszonytól is ezt várja, amikor egy újabb szintre emeli beszélgetésüket, s azt mondja, hívd ide a férjedet. S az asszony őszinte, Uram, nincs férjem. S nagyon elgondolkodható az a válasz, amit itt Jézus ad az asszonynak, szinte megdicséri, helyesli, s azt mondja, hogy most a valóságot mondtad. Itt kezdődik el a hitbeli növekedés, mindig, kedves testvérek, ha a valóságot tudjuk hozni és mondani az Istennek. Vajon fel tudjuk-e vállalni önmagunkat 2015. január 4-én az Isten tisztelet órájában is annak, akik mi valójában vagyunk ösztönemberekként? Nem könnyű, mert annyira hozzászoktunk már, hogy kompenzáljuk, hogy eladjuk magunkat, hogy azt az orcánkat mutassuk, amit az emberek keresnek, ami eladható, ami jó, ami kedves. De vajon, amikor Isten mindezt lecsupaszítja rólunk, és a magunk valóságába lát meg bennünket az Isten tisztelet órájában, jól tudjuk, hogy Saul is, hiába exponálta túl magát, a Damaszkusz felé vezető úton a Szentlélek mégis egy olyan képet villant fel róla, hogy öldöklés vágyától lihegve megy, hogy az Isten választotta itt a keresztényeket összegyűjtse. Ő a nagy farizeus, a nagy tiszta. A farizeus szó, ezt jelenti, farizeus, tiszták. Nem volt tiszta a szíve. Nem volt helyes a gondolat menete. Fel tudjuk-e vállalni azt, akik vagyunk? Fájdalmas dolog azzal menni az Úr elé, aki és ami én vagyok egymagamban. Ezért sírunk nagyon sokszor, amikor erre rádöbbenünk. Ezért jövünk az Úr elé, amikor szeretnénk ezen változtatni, az Isten segedelmét kérni, Isten mindig annak tudja kijelenteni önmagát, s annak a léleknek tudja oda ajándékozni az életet, aki felvállalja magát. A gazdag ifjú nem tudta felvállalni magát, keresse az örök életet, az ő szíve is szomjas volt. Elmegy egészen Jézusig, meg is kérdezi tőle, mondd, jó mester, hogyan lehet az enyém, az örök élet ajándéka. Úr Jézus elmondja neki, add el minden vagyonodat, és kincsed lesz a mennyben. Nem, a gazdag ifjú exponálja magát, én minden törvényt megtartottam. Tudjuk, hogy ez nem az igazi valóság, mert egy ember sem képes a törvényt a maga teljességében megtartani, ha csak részben adom magam az Úrnak. Ha valóságomnak csak egy részét viszem az Úr elé, nem tudja megáldani az egészet. Ha össze is vagy törettetve, drága testvérem, ha gondok szántják minden nap a lelkedet vagy a gondolataidat, akkor is mindig soha ne feledd, mert felvállalni önmagadat, ahogyan Tamás tette. Jó lehet, hogy nem volt ott a tanítványi körben, s nem lett övé az öröm. Láttuk az Urat, a feltámadottat. Tele volt Tamás kételkedéssel, és felvállalja a kételkedését, és kimondja, hogy ha nem látom a szögek helyét, a kezén meg az oldalán, semmiképpen el nem hiszem, hogy feltámadt az Úr. Mivel ajándékozza meg a feltámadott Krisztus, ezt az őszinte tanítványát, azzal, hogy 8 nap múlva az ige azt mondja, mikor a tanítványok együtt voltak, Jézus bement közéjük, és Tamáshoz megy. Utat készít Tamás szívéhez, s azt mondja, jöjj ide, nézd meg a kezemben és az oldalamban a szögek helyét, ne légy hitetlen, hanem légy hívő. És erre szólal meg a teljes ügybizonyosság, én Uram és én Istenem. A valóságot Isten előtt nem lehet letagadni, lehet egy ideig kozmetikázni, szépíteni, de Isten tekintetében, az ige fényében az ember lelepleződik, mert Isten nem azt nézi, amit az emberek, ami a szemünk előtt van, hanem azt nézi, ami a lélekben van. Amikor Pál apostol a Filippi levélben arra utal, hogy ugyanaz a hasonló indulat, vagyis gondolat, észjárás, törődés, törekvés legyen meg bennetek. Ő különösképpen ezt azzal a szóval teszi hangsúlyossá, hogy legyen meg a ti belsőtökben, a ti melkasotokban, ott, ahol a zsigerek vannak, ott, ahol a szív dobban, ott, ahol az élet kiindul, ott ugyanaz az indulat, ugyanaz az észjárás, ugyanaz a testtartás legyen meg bennetek, amely a Jézus Krisztusban is megvolt. Kedves testvérek, a samáriai asszony felvállalja önmagát, és Jézus teljes képet ad róla, s az asszony tudja azt, hogy Jézus próféta. A samáriaiak prófétaként várták a messiást, s ez az asszony, aki az előbb még cívódott az Úrral, még cinikusan beszélt vele, még kikérte magának, hogy tőle akarnak vizet kérni, és hogy a merítő edény is az övé, hogy azt nem adhatja oda, egyszerűen átváltozik, mert Jézus teljes önismeretre, az önismeretből pedig Isten ismeretre vezeti el, amikor felismeri azt, hogy Jézus teljesen ismeri őt. Lehet, hogy a 2015. esztendő még számunkra ismeretlen. Nem tudjuk, mit rejtenek hónapjai, hetei, percei, órái, de Jézust ismerjük. Az ő indulatát, az ő gondolatmenetét ismerjük, kedves testvérek, s ő nem csak az emberi valónkat vállalta fel, amikor testet öltött, valóságos emberré lett, hanem felvállalja istenségét is, és az asszony számára kijelenti, amikor az asszony már mint prófétára tekint őre á, elé hozza az asszony, hogy tudom, Uram, az utolsó időkben eljövendő lesz majd a Messiás. Nagyon ismerős ez Mária Márta történetéből is. Amikor az Úr Jézus elmegy Lázár sírjához, Lázár már halott. És amikor a jánosi én kijelentés csodáját elmondja Jézus, hogy ő a feltámadás és az élet, és ha valaki hisz ő benne, ha meghal is él, hiszed-e ezt? Akkor Márta azt válaszolja, hogy tudom, Uram, hogy az én testvérem feltámad majd az utolsó napon. Nem ilyenek vagyunk sokszor, majd. Uram, hiszem és tudom, hogy majd, ha meghalok, majd utána lesz valami, vagy majd, ha meghallgatod az imámat, mintha Isten nem tudna itt és most szólni, nem tudna számunkra közölni az ő mennyei kincseiből drága sokféle ajándékot. Az Úr Jézus azt mondja az asszonynak, nem jön el a Messiás, itt van. Én vagyok az, aki veled beszélek. Ezért jövünk templomba. Ezért. Ő az, akit beszélni akar velünk. Nem kevesebb és nem több, mint az Isten mennyből alászálló ajándéka. S valahányszor beszélni akar velünk, azt akarja, hogy mi Krisztusivá váljunk, hogy Krisztusi módra lássunk, Krisztusi módon halljunk, Krisztusi módon tervezzünk, és azt lássuk, amit ő akar láttatni velünk. Ugyanaz az indulat legyen meg bennetek, amely a Jézus Krisztusban is megvolt. Azt olvashatjuk Paul Tilliknél, az első lépés azon az úton, hogy az ember erős legyen, abban áll, hogy az ember magának bevallja saját gyengeségét, és azt magára vegye. Ha fel tudjuk magunkat teljesen vállalni, emberként, nyomorúságainkban, vajon Isten önmaga közlése után, miután megitatott bennünket, az úrvacsora javaival, az ünnepi igéknek sokaságával, vajon fel tudjuk-e vállalni ebben az esztendőben, még teljesebben és még nagyobb hittel, azt, hogy Krisztusi, keresztjén a mi életünk. Ezt pedig csak egy módon lehet felvállalni, ha ugyanaz az indulat lesz meg bennünk, amely a Jézus Krisztusban is megvolt. Kedves testvérek, erre szomjazik a világ. Emberi indulatok tömkelegei roncsolják szét a közösségeket, emberi békességeket, mert nincs ott a Krisztus indulata. A Krisztus indulatán a gondolat menetének az alapja, a minden mértéket felül haladó isteni szeretet. Ez tud bennünket vezérelni arra, hogy közösek legyenek a céljaink, és hogy közös legyen az a szeretet, amely indít bennünket, mindazon által, amikor Isten egységre hív minket, ez nem jelenti azt, hogy nekünk egyformáknak kell lenni. Az egység nem jelent egyformaságot, hanem azt jelenti, hogy ha az élet apróbb dolgaiban másként is látunk vagy gondolkodunk, de Krisztus dolgaiban, a szeretetben, a szolgálatban, az odaadásban, a célkitűzésekben ugyan azon indulatnak kell bennünk meglennie. Kedves testvére, 2015-ben is várja a világ az Isten fiaknak a megjelenését, akiket Isten megitatott az élet vizével. Tudjuk, hogy a samáriai asszonyról nagyon sokféle feltevés, nagyon sokféle magyarázat van, Vannak, akik feslett erkölcsűnek mondják őt. Vannak, akik azt mondják, hogyha 5 férje volt a 6., akivel együtt élt, és aztán a 7. lesz Jézus az életében. A teljesség, aki önmagát adja ennek a szomjas lelkű asszonynak. Korabeli törvények nagyon súlyosak voltak. A parázna asszonyt, különösképpen ha 2-3 válláson túl is volt, a tettét azzal jutalmazta, hogy halálra kövesztette. Valószínű, hogy ez az asszony vagy meddő volt. Isten egy olyan életúttal ajándékozta meg idézőjelben, hogy nem tudott életet szülni, vagy fiú gyermeket szülni a házasságaiban. Ez az asszony meg volt fosztva az élettől. Nem volt társa, akire támaszkodhatott volna. Nem volt férje, aki felvállalta volna. Akivel együtt él, az nem a férje. Ó, kedves testvérek, ha fel tudnánk vállalni önmagunkat, fel tudnánk vállalni Krisztus indulatát, egészen más eredmények születnének, az emberek boldogan jönnének házasságot kötni, mert itt is a kulcsfogalom a felvállalás, hogy szeretem, hogy szeretetből veszem el őt, hogy szeretetből fogok vele örömben és bánatban, egészségben vagy betegségben együtt élni. Ha felmernénk vállalni szomjas életünket, és a bennünket megitató krisztusi hatalmat, kegyelmet, akkor a szülők boldogan hoznák a gyermekeiket megkereszteltetni, mert többé nem kérdés, hogy felvállalom azt a Krisztust, aki a gyermekemért is odaadta az életét, és én azt akarom, hogy a gyermekem megismerje az élet vizét, hogy meríthessen belőle, és sorolhatnánk, kedves testvérek. Ez a világ sokszor nem akarja felvállalni önmagát, elesettjeit, a bajban lévőket, nem akarja felvállalni a realitást, a valóságot, hogy hány sebből vérzik, boldogok a lelki szegények, akik felismerik, hogy Krisztus nélkül szegények, mert övék lesz az Istennek országa. Lehet, kedves testvérek, hogy nem vagyunk más értelemben gazdagok, vagy sok szükséget érzünk így az esztendő kezdetén is, de soha ne feledd, Jézus téged felvállalt, és önmagát felvállalva közölni akarja számodra az ő csodálatos kegyelmét. Mi van hát a szívedbe? Egy orvos professzor, aki egy nagy műtét előtt állt, egy kisgyermeknek a szívét kellett volna megoperálnia. Nagyon régen az ő lelke is még az úré volt, de aztán a sok próbatétel és a kemény műtétek nagyon kiózanították, és túl tudományossá tették az ő gondolatmenetét. És amikor egy 10-11 éves körű fiúcskát kellett volna megműtenie, a gyermeknek megpróbálta elmagyarázni és a szülőknek a műtét menetét. És valahányszor odáig eljutott, hogy kifejtette, hogy nem tudom más szavakkal elmondani neked, hogy fel kell, hogy tárjam a mellkasodat, fel kell, hogy tárjam a szívedet, és a gyermek ilyenkor mindig megszólalt. És tudom, doktor bácsi, hogy az Úr Jézust fogod ott találni. Az orvos többször is elszomorodott a szívében, sőt már felháborítónak tartotta, hogy a gyermek mindig közbeszól, és alig tud a végére jutni a műtéti eljárásnak az elmondásába. És amikor készült erre a műtétre, akkor nagyon sokat viaskodott Istennel. Uram, ezt a gyereket te alkottad. A szívét is te alkottad. Uram, egy évig se fog élni. Távol voltam tőled. De ennek a gyermeknek a szíve oda-visz a kegyelem királyi székéhez. Uram, mentsd meg, mert én nem tudom őt megmenteni. Megvolt a műtét, a A gyermek felébredt, és mosolyogva kérdezte, megtaláltad Jézust a szívemben? És azt mondta az orvos, igen, újra megtaláltam. Hát 2015-ben a te szívedbe és az én szívembe kit fognak megtalálni? Megtalálják-e Jézust és Jézus indulatát? Ebbe segítsen bennünket a minden kegyelemnek Istene, hogy az az indulat lehessen meg bennünk, amely a Jézus Krisztusban is megvolt. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, magasztalunk és dicsőítünk téged azért, hogy Urunk, te vagy az, aki a legjobban ismersz bennünket. Előtted van egész életünk. Láttad alaptalan csontunkat, ahogyan formálódtunk. Te jól tudod, hogyha leülünk, vagy ha felállunk, s akár a halál világába szállnánk le, akár a mennyekig emelkednénk, vagy a tenger túlsó partjára szöknénk el előled, Urunk, te akkor is utolérnél bennünket, mert te magad vagy az igazság, a valóság, és te tudsz bennünket a legvalóságosabban meglátni, abban a nyomorúságban, abban a szomjúzó létformába, amelyből alkalomról alkalomra jövünk eléd, Urunk, itt a templomba, s otthonunk csöndességében is. Könyörülj meg rajtunk, Úr Jézus Krisztus, s engedd meg ne csupán az ének szavaival valljuk, hanem egész lelkünkből tudjuk mondani, hogy amint vagyok sok bűn alatt, de hallva hívó hangodat, ki értem áldozád magad, fogadj el Jézusom, úgy, amint vagyok, és segíts, hogy ne maradjak ebben az állapotban, ahogyan ma vagyok. Te tudsz segíteni, Urunk, abban, hogy kegyelemmel legyünk teljesek, hogy Isten legyen a mi oltalmunk az esztendő 365 napjában is. Urunk, te tudod a betegeket meggyógyítani, s engedd meg, hogy közben megtalálhassanak téged. Engedd meg, Urunk, hogy a gyászban megtört szívek, amikor elveszítik drága szerettüket, akik forrás voltak az életükbe, mert szeretett forrásként adták önmagukat. Könyörgünk, hogy te vigasztald meg a gyászolókat, és te vezess mindnyájunknak az életét át ezen az esztendőn, úgy, hogy Urunk, akár élünk, akár halunk, engedd meg, hogy mindig az Úrral lehessünk, hogy mindig benned tudjunk elrejtőzni. Úr Jézus Krisztus, te most is jól ismered szívünket, hogy mitől szomjazunk, mire szomjazunk. Kérünk, Urunk, hogy bennünket is vezess el, minden Isten tisztelet alkalmával a földi síktól a mennyei világig. Engedd meg, Urunk, hogy mindig veled tudjunk betöltekezni. S amikor ó emberünk, ösztön emberünk felül akarna kerekedni, engedd meg, Urunk, hogy mindig alá tudjunk szállni, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, de aki megalázza magát, kész az alászállásra, Urunk, te azt mindig felemeled. Így kérünk, Úr Jézus Krisztus, hogy légy a kicsinyekkel, a gyermekekkel, az iskola kezdésben, légy, Urunk, a nagyokkal, a vizsgáikra készülőkkel, legyél, Urunk, a pedagógusokkal, akiknek imáron majdnem, hogy az első fél évet kell néhány nap múlva lezárniuk. Kérünk, Urunk, hogy legyél gyülekezetünkkel, ebben az esztendőben is te vezesd a presbitérium munkáját, lelkületét, s könyörgünk, Urunk, hogy legyél minnyájunkkal, akik az igét hirdetjük, akik szolgálatba vagyunk az Úr eszközeként, erősíts meg bennünket, Urunk, a te szeretetedben, s a te szolgálatodba. Kérünk, Urunk, hogy maradj velünk most és mind örökké. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.